Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kákonyi Júlia iparművésszel Rózsa Kata beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Feledi Balázs művészeti író mondta önről, valami többlet kell ahhoz, hogy egy alkotó olyan szakrális műveket hozzon létre, amelyben hitelesen jelenik meg az isteni, a szent, a biblikus tartalom. Meg lehet-e egyáltalán fogalmazni, Júlia, hogy mi ez a többlet?
Ez nagyon nehéz. A művészi alkotásban a legfontosabb a minőség és a szépség. Ebben elég konzervatív vagyok, hogy művészetnek se nevezek akármit. Mindenképpen kell, hogy valami jelentést hordozzon, méghozzá olyan jelentést, amit a másik ember föl tud ismerni, meg tud belőle érteni, vagy fel tud fedezni belőle. Az a mű, ami önmagáért van, valami...
Ez a lárpullárnak nevezett
igen,
valami...
hogy utána értetlenül állnak ott előtte az emberek, de nem merik bevallani, hogy ez a mű nem mond semmit a számukra, mert akkor ugye ők lesznek kevesebbek ezáltal, hogy nem értenek hozzá. Mindenképpen az az üzenet, amit hordoz, vagy amit fontosnak gondolt, az olyan megjelenítésben éri el a célját, amit az emberek föl tudnak fedezni, meg tudnak érteni. A szakrális művészet egy nagyon bonyolult terület, mert az a tapasztalatom, hogy még mindig rettenetes sok gics van ezen a téren. Modern gics is van. Létezik az a kategória, hogy modern gics. Abban a pillanatban, hogyha szentekről van szó, ábrázolásokról, mindjárt egy picit ilyen édeskés lesz, mindjárt megjelennek olyan jelzések, ami nem igazán a művészet magas szintje. Egyébként sokféle lehet, tehát a modern művészetben is van természetesen érték, amikor nem kell, hogy erre a Konstantina képei a legjobb példák, mert ő aztán az apokalipszis sorozatában igazán művészi és modern felfogásban jelenítette meg a történetet. Tehát ez sokféle lehet. Mindenképpen az a fontos, hogy érthető legyen, és hát a szakmai tudás az pedig átsüt azokon a munkákon, ahol tényleg olyan érett ember, vagy olyan felkészült ember készíti, akkor mindegy, hogy már nem egy naturális ábrázolás van, de mindenképpen érződik annak a tudása mögötte, akkor is, hogyha ezt konkrétan nem jeleníti meg.
Pilis Szent Lászlón él, a pilisi hegységet, a környékbeli településeket szakrális helyként emlegetik. Milyen ott élni? Mennyire hat a művészetére ez?
Pontosan 19 éve lakom Pilis Szent Lászlón. Nagyon szeretek ott lakni, nagyon szép a környék. Van kertem, ami nagyon fontos volt nekem, mert a művésztelepen kertben nőttem föl, aztán kerültem sok felé, de aztán vágytam vissza, hogy kertes házam legyen, ahol nagy eget látok, meg a hold vonulását, meg hallom a szarvasbőgést ősszel. Kirándulós ember nem vagyok, tehát nekem elég az, hogy a környéken ott vannak a hegyek, olyan sűrűn nem szoktam a hegyekbe kimenni. Kerámia műhelyem ott helyben, tehát ott otthon dolgozom. Különösebben nem gondolom, hogy a hely meghatározza, vagy a művészetembe beleszivárog, inkább a nyugalom, a csönd, a harmónia, ami körülvesz, az fontos. A ottani kápolnában vannak munkáim. Kabar Sándor atya volt ott a plébános, mikor oda költöztem, aki nagyon nagy tisztelője volt Asztrik atya nagybátyámnak, és amerre őt helyezték az országban, mindenütt dolgoztatott vele. A templomokba ő festett, és Asztrik atya utána mindig meghívta édesapámat, aki részdomborításokat, tabernákulum ajtókat készített. A zsinat után, mikor a templom belsőket felújították, és szembemiséző oltárok kerültek
második
bele.
Második vatikáni zsinat után.
Igen. Akkor dolgoztak sokat együtt, aztán Kabar Sándor atya engem is megbízott néhány munkával. Van egy Mária bemutatásának, van szentelve a templom, egy kis kerámia képem került oda. a hét szentség üvegablakjait én terveztem, és egy régi munkám is oda került, egy kis Betlehem, amit a mai napig mindig a templomot díszíti a karácsonyi időszakban.
Aki Pilis Szent Lászlón jár, mindenképpen érdemes ellátogatni erre a kis plébániára. Nagyon sok helyen találkozhatunk munkáival, Júlia. Helységneveket mondok, és akkor mondja el, hogy ott milyen alkotásával találkozhatunk. Esztergom, Esztergomi Bazilika.
Esztergomi Bazilikában a Mindszenti újratemetésekor a kripta fedelének a dombormű díszítéseit azt én csináltam, és a feliratot is az én terveim alapján készítette el a kőműves.
Bart, egy szlovákiai település.
Igen, ott két munkám van, egy Szentlélek galamb, és a négy evangélista szimbolikus ábrázolása, két kerámiafali kép.
Ha már kerámiáról beszélünk, akkor ebben a műfajban nagyon sok egyebet is alkotott Júlia, kerámiákat. Én itt miséző készletekre, feszületekre, domborművekre gondolok.
Amikor dobogókőre kerültem, ott kaptam feladatokat, hogy a szobákba feszületeket készítsek. Akkoriban láttam, hogy Erdélyben olyan feszületek készülnek, amin madár szimbólum van, tehát nem a szenvedő Krisztus van rajta, hanem inkább már egy örömteli feltámadást idéző vidám motivumokkal díszített keresztek. Ez ihletett engem aztán arra, hogy fali kereszteket készítsek, amiken nincs két egyforma, azóta is csinálom, nagyon szeretik a lelki gyakorlatos házban a szobákat díszíti, és sokszor megkeresnek azok, akik ott járnak, és a kereszt megtetszik nekik, hogy készítsek ajándékba ilyen kereszteket. Aztán a miséző készletek, az is egy nagy szerelem, azt nagyon szeretek készíteni. Szeretem, hogy kicsit ősi keresztény cserépedény az olyan bibliai időket idézi.
Domborműveket említettem még, ez a Szent Ignác, Fáber Péter, Fekete Madonna domborművei.
Igen, ez jezsuita atyák megrendelésére készült.
Ejtsünk szót még a könyv illusztrációkról is, hiszen a Párbeszéd házáról már többször tettünk említést, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes verseihez készített illusztrációkat. Hogyan inspirálta önt egy irodalmi mű, illetve ebben az esetben, ha jól tudom, három kötetről is beszélhetünk?
Ez nagyon érdekes, mert ez messzire nyúlik vissza, és itt összekapcsolódnak megint az ősökkel a dolog. Konstantina nővér, mikor itt járt, nálunk lakott, ő monotípiákat készített. Amikor elment, olyan majdnem két hónapot töltött nálunk, és láttam azokat, amik most ki vannak állítva a Párbeszédházába, azoknak az első vázlatait ott készítette nálunk. És akkor még ezt a monotípia technikát nem ismertem, azt ő ott mutatta be, vagy ott lehetett látni, hogy hogy készülnek ezek. És amikor elutazott, akkor ott maradtak az eszközök, az asztal, szépen, nagyon precízen dolgozott, szépen ott maradtak. És akkor elkezdtem rajzolgatni. Akkoriban már művészeti gimnazista voltam, és akkor a nyugatosok nagy rajongója voltam, Radnótinak, József Attilának, és készítettem ugye a versekhez rajzokat. Pontosan emlékszem, hogy ez egy Adi rajz volt, a disznófejű nagyúr. Ezeket teljesen ösztönösen és lazán rajzolgattam, és a végén természetesen be is hajtottam a papírkosárba, hogy nem, édesapám kiszedte az egyik ilyen rajzomat, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, ezt én ne hagyjam abba, ez nekem jól megy, és hogy máskor várjak egy kicsit, mielőtt kidobok valamit, hogy később rátekintve lehet, hogy más lesz a véleményem, hogy nem biztos, hogy eldobom. Tehát egy kicsit várni kell, míg az ember benne van, akkor nem látja értékeit a dolognak. Ez úgy megmaradt bennem, és ez valahol ott nagyon-nagyon mélyen bennem volt, hogy monotípiát azt nem hagytam abba, azt én mindig csináltam, de ez csak így a magam örömére. Már egészen pontosan nem emlékszem, hogy kezdődött ez, de azt tudom, hogy Sajgó Szabolcs atya hihetetlen nagy bizalommal engedte meg, hogy én készítsek rajzokat, mert nem nagyon látott tőlem. Nem voltam ilyen a művészettel kicsit hadilábon állva, nem voltam kiállító művész. Mindig dolgoztam valamit, de ez olyan csöndben, háttérben zajlott. Hihetetlen nagy öröm volt az első kötetnek a megjelenése. A versek azok pedig általában képszerűek, de érdekes, hogy ebben változtam, mert az első kötetben még úgy érzem, hogy nagyon próbáltam ragaszkodni, azt megragadni, ami már mindjárt kép. Aztán később ez finomodott, úgy érzem, hogy a második meg a harmadik kötetnél már kapcsolódik, talán többet fejez ki, mint egyszerűen azt a képet, amit megjelenít a vers. Az egésznek a mondani valójához közelebb áll már a kép, mint ahhoz, hogy ha van egy bagoly, vagy egy vaddisznó, vannak ilyen versek, hogy akkor azt emeltem ki, azt a nagyon konkrétan megragadható dolgot, és akkor később ez finomodott, hogy a magasabb, vagy emelkedettebb gondolatot is talán ki tudtam fejezni.
Az üzenetét gondolom én a versnek.
Igen.
Ha már itt könyvekről beszélünk, akkor azért én azt hozzáteszem, hogy Júlia illusztrálta a Magyarország régészeti topográfia című könyvsorozatnak a dorog-esztergomi járásról szóló kötetét is. Ez is szép munka volt, hogy emlékszik rá?
Igen, hát ez már elég régen történt, ez a 70-es években. Nagyon büszke vagyok, a kötet akadémiai díjat nyert. Mikor kicsi volt a Barnabás fiam, akkor a Esztergomba, Balassa Múzeumban készültek ezek a régészeti rajzok, be volt téve a járóka, és én ott mellette dolgoztam. Mert volt olyan anyag, amit nem lehetett a múzeumból kivinni, ott a helyszínen rajzoltam. Az nagyon érdekes volt, és ez a kerámiához nekem sokat adott, mert rajzoltam bronzkori edényeket, csomó olyan nagyon érdekes, különleges régészeti leletet is kézbe foghattam, meg lerajzolhattam. Ez egy nagyon érdekes munka volt, és szívesen csináltam.
A Párbeszéd háza az csak egy mondat erejéig visszatérve, ott is találhatunk egy keresztet, amit Júlia készített.
Többet.
Többet is.
Igen, igen. A termekben is vannak keresztek, az egyféle mintára készült kereszt, a két díszterembe két nagyméretű korpusz is van. Ott van a rendház kápolnájában egy fekete Madonna, ami egy picit a Monserrati Madonna. A Monserrati Madonna ihlette, illetve hát ugye az a jezsuitáknak egy fontos hely a Szent Ignác miatt, és egy fekete Madonnát készítettem. Kicsit sajnálom, hogy azt kevesen látják, mert az a rendház kápolnájában van, és az elég elzárta az emberek elől.
De legalább most már tudunk róla. Júlia, mozdulatművészet. Ez egy új szerelem?
A mozdulatművészet az nagyon régi szerelem, és nagy szerelem. Ez a dolog térített majdnem teljesen el a művészettől. Valamikor művészi tornáztam. Elég eredményesen. Kovács Éva és Bercik Sára növendéke voltam. 70-valahányban volt Dienes Valériáról a televízióban egy többrészes beszélgetés. Engem nagyon magával ragadott az ő lénye, ahogy beszélt, meg amikről beszélt, ahogy élt, akkor meséli, hogy hogyan töltette a napjait. Majdnem 100 éves volt, mikor meghalt. Nem sokkal volt halála előtt ez a riport vele. Eszembe jutott, hogy abba a terembe, ahol én művészi tornáztam, ott voltak képek a falon. Színházban színpadi jelenetek. Volt a földtánc, a tűztánc, az elemek tánca, amit Kovács Éva tanárnőm táncolt valamikor. Mikor láttam ezt a riportfilmet, akkor azt gondoltam, hogy jé, hát ebbe biztos, hogy van valamilyen kapcsolat. Kiderült, hogy Kovács Éva Dienes Valéria tanítvány volt fiatal korában. Egy időre megszakadtak nekem a művészi torna dolgaim, amikor már gimnáziumban nagyon sok elfoglaltságom lett, akkor versenyezni kellett volna. Nekem az már megterhelő volt, és abba hagytam. Egyszer csak jött egy levél, hogy indul mozdulatművész pedagógiai képzés. Hát én azonnal, gondolkodás nélkül jelentkeztem, el is végeztem ezt a mozdulatművész oktatót, még Dienes Valéria fia is tanított engem, Dienes Gedeon, még élt Bercik Sára, ez első szériában voltam, aztán volt még több tanfolyam. Mozdulatművész oktatói oklevelem lett, elkezdtem tanítani is. Eljött az a pillanat, amikor döntenem kellett azon, hogy most a művészet, vagy pedig a táncpedagógia. Ez a másik dolog, hogy mindig azt gondoltam, hogy az lesz igazán sikeres, aki eldönti az életbe, hogy valami mellett elkötelezi magát, azt az ajándékkal él, amit kapott, abban kiteljesedik, azt műveli, és abban fejlődik. Úgy éreztem, hogy arra is az életet kellett volna rátenni. És akkor szívvel, lélekkel csak azt csinálni. Erre már nem tudtam magamat elkötelezni. Akkor már nem is voltam olyan nagyon fiatal sem. A tanfolyam végzése alatt is a legidősebbek közé tartoztam, de nagyon szerettem csinálni. És hogyha lehetne, akkor mai napig is azt gondolom, hogy ezt lányoknak mindenképpen, de mindenkinek ezt a mozdulat anyagot kellene tornaórákon csinálni, mert ez annyira sokat számít, és annyira fejlesztő, és tetejében lélekemelő. Orkesztikát, Dienes Valériának volt ez a mozdulat rendszere, az orkesztikából írtam a diplomamunkámat, az volt a címe, ezt is mondta, hogy a mozdulat a léleknek is mester. Ő egy nagyszerű ember volt nekem, példaképem, Dienes Valéria. Csak később tudtam meg, hogy ő a hitben is milyen mélységeket és magasságokat ért el. Később a könyveit is olvastam, és hát akkor aztán végképp nagy tisztelője lettem.
Amennyire tudom, Belczik Sára nincs elfelejtve, hiszen mai napig működik az ő nevét viselő táncstúdió Budán a Kapás utcában. Ott fiatalok, idősebbek is elsajátíthatják ezt, amit említett Júlia, tényleg ami mozgásnál jóval többet jelent, hiszen a lelket is gazdagítja.
Igen, működik ez a táncstúdió. Ott még az ő rendszere tanítanak, de nekem azért az a tapasztalatom, hogy eléggé változik a világ, és a gyerekek egy picit ezt a kitartó és egymásra épülő mozdulatrendszert hát nem találják elég gyorsnak a mai fiatalok. Tehát sokszor elviszi őket a fitness, meg a akrobatikus rock and roll, meg a többi ilyen mai tánc, ezt a klasszikus irányzatot picit lassúnak és kicsit elavultnak tartják, pedig rettentő sok értéket hordoz.
Bízunk benne, hogy ezért a pedagógusoknak köszönhetően azért ez visszatér az eredeti szándékhoz és az eredeti céljához, és amit ez adni tud. Az alkotásait elnézve, hiszen én ott voltam 2018-ban a Párbeszédházában bemutatott kiállításon, az jutott eszembe, hogy átragyog alkotásain a hit, áldás van rajtuk. Bennem ez fogalmazódott meg. Na, azt kívánom, hogy hordozza továbbra is tenyerén az Úr. Jó egészséget kívánok, alkotókedvet mindannyiunk örömére. Nagyon köszönöm, hogy vendégünk volt. Isten áldja.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Kákonyi Júlia iparművésszel Rózsa Kata beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattint.